Kedves hallgatók! Az Orosházi Jussi Mondvárosi Könyvtár munkatársai nevében szeretettel köszöntök mindenkit ünnepi podcastunkban, Buzai Csaba vagyok. A mai adásunkban kollégáimmal arra vállalkoztunk, hogy egy-egy karácsonyi témájú irodalmi alkotás részlet felolvasásával tegyük még szebbé, ünnepibbé az adventi időszakot. Ezzel a válogatással szeretnénk kellemes ünnepeket és boldog új évet kívánni. Találkozunk jövőre, sziasztok!
Adi Endre, karácsony, harangcsendül. Harangcsendül, énekzendül, messze zsong a halálének. Az én kedves kis falumban karácsonykor magába száll minden lélek. Minden ember szeretettel borul földre imádkozni, az én kedves kis falumban a messiás boldogságot szokott hozni. A templomba hosszú sorba indulnak el ifjak, vének, az én kedves kis falumban hálát adnak a magasság istenének. Mintha itt len a nagy Isten szent kegyelme súgna szálna, az én kedves kis falumban minden szívben csak szeretet lakik máma. Bántja lelkem a nagyváros durva zaja, de jó volna ünnepelni odahaza. De jó volna tiszta szívből, úgy, mint régen, fohászkodni, de jó volna megnyugodni. De jó volna mindent elfeledni, de jó volna játszadozó gyermek lenni. Igaz hittel, gyermekszívvel, a világgal kibékülni, szeretetben üdvözülni. Ha ez a szép rege igaz hitté válna, ó, de nagy boldogság szállna a világra! Ez a gyarló ember, ember lenne újra, talizmánja lenne a szomorú útra. Golgota nem volna ez a földi élet, egy erő hatná át a nagy mindenséget. Nem volna más vallás, nem volna csak ennyi. Imádni az Istent, és egymást szeretni. Karácsonyi rege, ha valóra válna, igazi boldogság szállna a világra.
Nick Hornby, egy fiúról. Részlet. Will igyekezett nem gondolni a karácsonyra, de ahogy közeledett, mégse tetszett neki annyira az az ötlet, hogy megnéz majd néhány száz filmet videón és elszív néhány ezer marihuánát cigit. Valahogy ez nem tűnt elég ünnepinek, és bár a karácsonyi ünnepekből semmilyen bűbállyal nem lehetett kivonni a dalt, azért mégse akart teljesen lemondani róluk. Ahogy az ember a karácsonyt ünnepli, gondolta, az üzenet a világnak arról, hol áll az életben, valamiféle jelzése annak, hogy milyen mély vackot sikerült túrnia magának, és ennél fogva három napot belőtt aggyal magányosan tölteni. Nos, ez olyan üzenet, amelyet talán mégse szívesen sugároz az ember önmagáról. Így hát egy család kebelén fogja tölteni a karácsonyt, döntötte el, persze nem az ő családja kebelén, mert neki az nem volt. A szóba jöhető családok közül egyet mindenáron el akart kerülni. Semmi szín alatt nem akarta úgy tölteni a karácsonyt, hogy valami gerzeműrzét eszik, nem nézheti a tévét, és lehúnyt szemmel karácsonyi dalokat énekel. Óvatosnak kellett lennie, mert ha engedi magát sodortatni, egy pillanat alatt ott van, ahol a part szakad. Nagyon gyorsan el kellett kezdenie úszni az ellenkező irányban. Miután Szikla szilárdan eltökélte, nincs olyan Isten, hogy Fionával és Markusszal ünnepeljen december 25-én, némiképp meglepte, amikor másnap délután elfogadta Markus meghívását, természetesen közös karácsonyozásra. Szeretnéd velünk tölteni a karácsonyt? Kérdezte Markus, még mielőtt belépett volna a lakásba. Mondta Will. Ez nagyon kedves tőled. Akkor jó, mondta Markus. Én csak azt mondtam, hogy ez nagyon kedves tőled, mondta Will. Te jössz? Nem tudom. Miért nem? Mert nem akarsz jönni? De persze, hogy dehogy nem akarok, de mit szól hozzá a mamád? Ő is ott lesz. Aha, azt gyanítottam, de alig, ha szeretné, hogy én ott legyek. Már beszéltem vele. Azt mondtam, szeretném meghívni egy barátomat, és beleegyezett. Szóval nem mondtad meg neki, hogy én vagyok az. Nem, de szerintem sejtette. Honnan? Egyetlen más barátom sincs, nem igaz? Tudja, hogy eljársz hozzám? Azt hiszem. Már nem kérdezi, úgyhogy azt hiszem már nem aggódik miatta. És tényleg senki más nincs, akit szívesebben meghívnál? Nincs hát. Meg ha volnának is, azokat úgyse engednék el hozzánk karácsonyi ebédre. Mert úgyis hazamennének ebédre. Persze a saját házukban laknának, úgyhogy nem kellene elmennünk sehova, nem igaz? Vilt lehangolta ez a beszélgetés. A maga mesterkélt, nyakateker stílusában Markus azt mondta, nem akarja, hogy Will magányosan töltse a karácsonyi ünnepét. Még nem tudom biztosan, mit fogok csinálni. Hova máshová mehetnél? Sehova, de... A beszélgetés hézagait rendszerint Markus töltötte ki, mindig nagyon figyelt és minden hümmögést, őzést, tétovázást jelzésnek tekintett, hogy egészen új témára kell terelnie a szót. Most azonban valami okból felhagyott megszokott taktikájával, és szúrósan Willre merett. Mit bámulsz? Kérdezte Will végül. Nem bámulok, csak várom, hogy válaszolj. Válaszoltam. Azt mondtam sehova. Azt mondtad sehova, de vártam, hogy mi jön a de után. Hát semmi, nem megyek sehová karácsonykor. Akkor eljöhetsz hozzánk. Igen, de mi? Ne kérdezges folyton, hogy de mi. Miért? Mert nem udvarias. Miért nem? Mert nyilvánvalóan vannak némi aggályaim, Markus. Ezért mondom folyton, hogy de. Nyilvánvalóan nem vagyok 100%-ig biztos benne, hogy el szeretnék menni hozzátok karácsonykor. Miért nem? Hülyéskedsz? Nem. Ez természetesen igaz volt. Markus sohasem hülyéskedett szándékosan. Egyetlen pillantás az arcára meggyőzte Willt, hogy egyszerűen csak kíváncsi, és hogy ez a kíváncsiság csöppet sem látszik lohadni. A beszélgetés már jóval túljutott azon a ponton, ameddig Will számára kényelmes volt, és most kezdett aggódni, hogy a végén még kénytelen lesz kimondani a kegyetlen igazságot. Hogy Markus anyja, akárcsak a fia, egy bolond. S ha eltekintünk az épelmélyűség kérdésétől, akkor is született vesztesek ők ketten. Hogy el sem tudna képzelni magának nyomorultabb karácsonyt, hogy sokkal-sokkal szívesebben térne vissza a totális kábulatra épülő eredeti tervéhez, és a Marx testvérek teljes életművéhez, mint hogy szerencse csontot törjön bármelyikükkel. És hogy minden egyes épelméjű egyén ugyanazt érezné, mint ő. De ha a rohadt kölyke nem képes érteni a célzásokból, akkor mi más választása marad? Ha csak... Bocs, Markus, udvariatlan voltam. Örömmel töltöm veletek a karácsonyt. Ez volt a másik választása. Igaz, nem ő választotta, de akkor is a másik választás volt.
Karácsony este. Bónus István verse. Zúzmarás fákra száll a szürke égből fehér hópiék sűrű hada. Közöttük surran kalács illattal, karácsony meleg hangulata. Alkonyodik. A szomszéd tanyában pattog egy jókedvű karikás, s kis csengőt ráznak vidám gyerekek, ez régi, szép szentesti szokás. Csengettyű szó, mint csöpp lélekharang belezenél a havas csöndbe, és úgy hallatszik, mintha a békés csillagok koccannának össze. Hó világít, s kicsiny ablakból kisugárzik a gyertyák fénye, fenyők körül ül gyermek és felnőtt, s szívükbe betoppan a béke. Boldog ház az, hol együtt a család, s lelkük áraszt egymásra meleget, most még sokan messze-messze járnak, el sem éri őket a szeretet. Asztalunknál is üres, árva egy szék, gazdáját elvitték zordidők. Ki tudja, hol jár, nem-e sírja fölött zúgnak búsan illatos fenyők.
Dragomán György, papírpohár. Ha szép az idő, akkor Ferenci minden reggel ott kávézgat a padon, az angyaltelep bejárata előtt. Szürcsöli a vizes gyorséttermi kávét, várja, hogy hűljön. Közben az angyalokat bámulja, ahogy jönnek-mennek, ki és be a nagy rozsdás kapun. Nézi őket. Arra gondol, igazából arcról nem lehet megismerni őket. Ránézésre egyáltalán nem lehetne megmondani róluk, hogy azok, amik. Nem néznek ki nagyon máshogy. A szárnyukról mondjuk egyből meg lehetne, de azt sokszor kabát alá dugják, vagy köpeny alá rejtik. Ha meg nem, az ember valahogy mégse veszi észre, hiába van ott. Mintha nem is látná, mintha ott se lenne. Valahogy nem oda visz az ember szeme, az öltönyre figyel inkább, az akóra, a szemüvegre, a kabátra, a kosztümre, mikor mi van rajtuk. Ő is véletlenül vette csak észre. Egy csőtörés után egy nagy pocsolya maradt itt a téren. Annak a tükrében meglátta a szárnyukat. Azóta rendesen is látja. Valahogy egyből odakap a tekintete. Azért is szokott ideülni a telep elé, a térre. Valahogy jól esik nézni őket. A kávé lassan elfogy. Ferenci leteszi maga mellé az üres papírpoharat, de nem indul. Marad még pár percig. Ki akarja élvezni kicsit a meleg őszi napfényt. Előveszi a kabátja zsebéből a reklámújságot, amit a metró kiáratnál nyomtak a kezébe, épp széthajtaná, amikor meglebbenti a papírt a szél. Ferenci felnéz, az egyik, akit nemrég látott bemenni a telepre, most ott áll előtte. Azt mondja, ne haragudjon, hogy megzavarja, csak annyira szereti a kávé szagát, pláne ilyen hosszú, nehéz műszak után. Aztán lassan, a szárnyait komótosan maga mögé igazítva leül mellé a padra, hátradől, kérdés nélkül kézbe fogja a papírpoharat, az arcához emeli, szimatolgatja kicsit, és mesélni kezd a munkáról. Azt meséli, hogy ha kell, lyukat tudnak vágni a téren is, meg az időn is. Ezt nem gyakran csinálják, mert nehéz, izzasztó meló. Nem is annyira kivágni, hanem utána összecsukni. A múltkor is át kellett húzni egy ilyen lyukon egy fiatal lányt, hogy rossz kijáraton menjen fel az aluljáróból, és lekésse a buszt, és elkéssen a fodrásztól, és ne tudja levágatni a haját, mert ha levágatta volna, akkor aznap délután hiába lett volna pont ott, ahol lennie kellett volna, a haja nem úgy libbent volna a metró húzatában, és ezért egy bizonyos vegyész nem tudott volna beleszeretni. És ha nem szeretett volna bele, akkor aznap este otthon kesergett volna azon, hogy sehogy se halad a doktoriához szükséges labormunkával, és a nagy önsajnálattól eszébe jutott volna egy képlet, aminek pedig nem lett volna szabad eszébe jutnia. Mert abból egy olyan vegyszer lett volna, amitől, mindegy, nem is akarja tovább mondani. A lényeg, hogy nagyon nehéz munka volt. Napokig fájt még utána a háta. Ilyesmit tényleg csak akkor, ha már nagyon muszáj meséli, és szagolgatja közben a poharat. Ferenci hallgatja, de egyszer csak lenéz a padszomszédja lábára. Az kényelmesen kinyújtott lábbal ül,
és akkor Ferenci egyszerre észreveszi, hogy nincs rajta cipő. Öreg, kérges, fáradt lába van. Az ujjait tornáztatja, ahogy ott naposztatja a lábfejét a reggeli meleg napfényben. Ferenci szinte hallja, hogy ropognak az ízületei. És akkor egyszerre eszébe jut, hogy tényleg soha egyiken se látott még cipőt. És mindegyiknek ilyen volt a lába, fáradt és öreg a sok járástól. Eddig fel se tűnt, ezen annyira meglepődik, hogy az a gondolat kezd eljárni a fejében, hogy akkor minek van szegényeknek szárnyuk, hogyha ennyit kell gyalogoljanak. És onnan kezdve szinte alig tud odafigyelni arra, amit a padszomszédja mond. Hogy most is milyen nehéz dolga volt, egész éjszaka dolgozott, valaki elől el kellett térítsen egy puskagolyót, de nem egészen, az se lett volna jó, ha szíven találják, és az se, ha nem találják el egyáltalán. Úgy kellett intézni, hogy a nyakát súrolja a lövedék, épp csak annyira vérezze meg, hogy 3 napig bent tartsák a kórházban. Azelőtt meg igazítania kellett egy zenész ujján, mert ha nem, hát fals hangot fogott volna a hegedűn, és akkor valakinek a közönségben megfájdult volna a feje, és kiment volna a koncertről, és figyelmetlenül lépett volna a zebrán, és az utolsó pillanatban tudta volna csak elkapni róla a kormányt a buszvezető, és elsodort volna egy gyereket, aki beverte volna a fejét, és abból aztán nagyon nagy baj lett volna. Nem. Ferenci nem figyel egyáltalán. Egyre csak az angyal lábát nézi, és azon gondolkozik, hogy mégiscsak veszi magának a bátorságot, és megkérdezi, hogy ha van szárnyuk, akkor minek kell nekik gyalog járni. És erre ő, mintha kitalálta volna előre, hogy mit akar kérdezni, összehúzza magán a ballonkabátot, aztán mélyen, szinte sóhajtva, beleszagol a papírpohárba. Egy pontos mozdulattal visszateszi Ferenci mellé a padra, éppen oda, ahonnan elvette, és azt mondja, hogy ha repülnének, akkor az úgy túl könnyű volna, akkor olyan dolgokba is beleszólnának, amikben nem lenne szabad. És akkor túl szép volna minden.
Fekete István régi karácsony. Novella részletek. Enyhe az idő, a szél csak a kerítések mellett lézeng, ám bár elég hűvösen. Az ablakok néhol nézik már a hajnalt, néhol nem, és a csizmák nem kopognak a gyalogjárón, inkább csak cuppognak. Az ég még sötét, s a nappal ágyát csak hinni lehet a keleti égen, de ez elég. Egyébként nem gondol rá senki, mert a búzák kikeltek már, a krumpli a veremben, s a jószág betelt. Ajtó nem csattanik, kiáltás sincs, a tegnap gondja, mintha aludna, a mai még nem ébredt fel, s a falu csak tiszta önmagát viszi hajnali misére. A külső mozgás befolyik a templomba, és megnyugszik. Suttog még egy kicsit, vár, s amikor már a gyertyák lángja is megnyúlik a várakozástól, felkiált az időtlen vágy, harmatozzatok, égi magasok. Halk szó, néhol az se, néhol csak árnyak járnak, néhol kislámpások imbolyognak, és mutatják, hova kell lépni, ám bár hiszen sár van mindenütt. Délután nagy lett a csend, mert húlt a hó. Az ünnep már a falu végén volt, és csak arra várt, hogy az ablakszemek hívogatóan kinyíljanak. Néha cseng csendült az utcán, néha kinyílt egy ajtó, s ilyenkor a fény kisurrant a hóra, mely tiszta volt, puha, mint a nagy ünnep arca. Amikor elsőt harangoztak éjféli misére, elállt a hó. A harangszó halkan megverte az ablakokat, aztán kiszállt a határba. Végig lengett az utakon, megsimogatta a sóhajtó nádast, s kerengett az erdő felett, hol fehér pompában álltak a fenyők, és hócukros toboszkáikat szívesen odaadták volna valakinek. A délután lassan köddé vált, az öreg tölgye felültek már a varjak, mint az éjszaka barom fiai, s az erdő sötétedő mélységében álomra simogatta a fákat az alkony. Olyanok ilyenkor a csillagok, mint az álmos gyerek szeme. Kicsit hunyorognak, és még nem tudják sírásra vagy nevetésre nyíljanak-e, avagy aludjanak tovább. Hát csak pislognak. Ilyenkor, így karácsony táján, a magányos szobák még magányosabbak, a régi puszták még csendesebbek, de az emlékek élőbbek és kedvesebbek, olyanok, mint az elmúlt idők és az elmúlt barátok halk, puha ölelése. Ilyenkor jól esik az elsüllyedt öreg utakat megjárni, a fiatalság ragyogó útjait, a szelíd kalandok tiszta éjszakáit, és látni az elment patakok ringató játékát a holdvilággal, a szánkós utak alig pendülő éjszakáit, a karácsonyfákat, amelyek el nem múlnak soha, és az álmokat, amelyek az örökké valóságból jöttek, oda is szállnak vissza pihenni, és boldognak lenni, mint a szeretetben megfürdött emberi lélek.
Balázs Éva, a jégtündér ajándéka. Semmi sem olyan fehér és fekete, mint a téli éjszaka, és semmi sem olyan szomorú, mint a beteg gyermek szeme. Erre gondol az anya, míg virraszt. De a kislány megmozol az ágyában, felnyitja a szemét és ránéz. Virágot szeretnék az ablakomba. Aztán újra elalszik. Az anya kilép a fagyos udvarba, végig siet a csúszós úton, és bekopog a szomszéd tanyára. Virágot? Télen? Éjszaka? Csodálkozik a szomszéd. Ha lenne is, megfagyna, elpusztulna az ablakban. De az anya sorra járja, mind hiába a kieső tanyákat. Talán kérje jégtündértől, mondja valaki. Semmi sem olyan fehér és fekete, mint a téli éjszaka, de semmi sem olyan szomorú, mint a beteg gyermek szeme. Erre gondol az anya, míg megy. Hosszú út áll előtte. A jégtündér, úgy mesélik, egy jeges tavon él, mert látni még senki sem látta, és a tó messze van, túl az erdőn, túl a mezőn, még a hegyen is túl. Az anya befordul az erdőbe. Egy hatalmas, csupasz tölgyfa haragosan teszi keresztbe előtte ágkarjait. Megállj! Hogy merészeled felzavarni téli álmunkat? És az erdő egyszerre megelevenedik. Fák és bokrok, szúros cserjék, csavarodó indák tépik az anya kendőjét, ruháját, de az anya csak megy, küszködve halad előre, s eléri mégis az erdőn át a mezőt. A mezőn vad szél csap a szemébe. Eredj innen, ez az én birodalmam. Télen én vagyok itt az úr. De hiába zúdítja a havat az arcába, az anya sietve vág át a mezőn, és felhág mégis a hegyre. A hegy ormán mogorva sziklák állnak őrt. Köveket gurítanak alá, amik keményen koppannak az anya lábán. Kőből vagy, hogy nem érzed ütésünk? Honnan van erőd szembeszegülni velünk? Az anya futva éri el a lejtő alján a tavat, mely jéggé dermett már. Semmi sem olyan fehér és fekete, mint a téli éjszaka. De semmi sem olyan szomorú, mint a beteg gyermek szeme. Erre gondol az anya, míg rálép a síkos jégre, és elindul a tó színén. Megy, megy, ki tudja mióta, mikor meglátja a nagy tó közepén a jégtündért. Táncol a jégtündér a tavon, jégarany a haja, jégszürke a szeme, és csengő jégezüst a ruhája. Még senki sem jött ilyen messze, csodálkozik a jégtündér. Mit kívánsz tőlem? Beteg a kislányom, sóhajtja az anya, és virágot szeretne az ablakába. A jégtündér sokáig hallgat, nézi az anyát, a havas haját, tépet ruháját, jeges cipőjét, aztán bólint. Meg lesz, térj haza nyugodtan. Siet haza az anya, s otthon újra leül az ágy mellé, és vár. Hajnal felé megérkezik a jégtündér. Benéz az ablakon. Látja az alvó kislányt és a virasztó anyát. Ujjával rajzolni kezd az ablaküvegre. Gyönge szirmokat, kecses szárakat, hajló bimbókat, szeszélyes formákat. Aztán rájuk lehel, zúzmarát lehelve, és ezüstösek lesznek tőle. Mire a hajnal egészen elűzi az éjszakát, a kislány felnyitja a szemét. A jégtündér már messze jár, talán újra a tó színén táncol. A kislány az ablakra pillant, és oly hosszú idő után először elmosolyodik. Virág, suttogja, jégvirág. Semmi sem olyan fehér és fekete, mint a téli éjszaka. Mégis abból fakad, mint szomorúságból a mosoly, hajnalban a jégvirág. Nyulász Péter, téli mese. Sárgarépa piroslábas, fekete szénseprűnyél, alig vártam, jöjjön már a deres, fagyos havastél. Gyúrtam 3 hógombócot, 2 kisebb és 1 nagy. Magas délcek hóember lett, mondtam neki, csinos vagy. Nem válaszolt semmit erre, állt csak ott a kert végén, reggel viszont csodálkoztam, répa orra hűlt helyén. Hová lett az orrod, mondd csak. De ő megint hallgatott, seprűjével lent a hóban, lábnyomokra mutatott. Értem most már, kaptam észbe, nyuszi járt itt éhesen. Hóemberem répa orrát neki adta kedvesen. Örültem, mert így az éhes nyuszikoma jól lakott. Én pedig az új nózinak kerestem egy jégcsapot.
Revicki Gyula, karácsonykor. A zúgolódás, gúny, harag rég halva már szívemben. Egy szóval sem panaszkodám a kis Jézuska ellen. Nem vádolám balgán azért, hogy engem kifelejtett, hogy nem hozott ajándékot, szemem könnyet nem ejtett. Lelkem nyugodtan, csöndesen átszáll a nagyvilágon. Imádkozom, hogy Jézusom minden szegényt megáldjon. Ágyamra dőlök, s álmodom egy régi, édes álmot. Boldog, ki tűr és megbocsát, s ki szenved, százszor áldott.
Nadányi Zoltán, betlehemesek. Már várjuk őket, ahogy besötétül, karácsony el nem múlhatik enélkül. És kezdik is már gyenge cérna hanggal, fújják, fújják az ablakunk alatt, megostromolva a vénház falat, fújják nagy lelkesen, mennyből az angyal. Látatlanba is rájuk ismerek, ez Vince, a kis tehenész gyerek, az meg virág, az a vékonyka szoprán, a szomszédék kislánya, libapásztor. Az a reket hang, az meg a kis Orbán, körtelopáson kaptuk rajta párszor. Ezek mind félve tisztelik a házat, hanem most minket száll meg az alázat. Mert most, e misztikus estén, esengő kis hangjuk úgy cseng, mint templomi csengő. Ma este mind elveszti a nevét, és törpe kis személyisége megnő, és pusztul az, aki ellene vét, a gyermek énekelként a jövendő.